valóság más, mint az amerikai kalandfilmek. A valóságban az elektromágneses hullámok terjesztésének megvan a maga fiziológiája, és ahogy a vizuális látásnál a tengerparton állva a nagyobb vitorlások árbocát pillantjuk meg először a föld görbülete miatt, nagyjából hasonló helyzet az elektromágneses hullám terjedése vonatkozásába is. Ezt a radar kisugározza, és a levegőben lévő fémes tárgyakról ez visszaverődik. Ez alapvetően függ az alkalmazott frekvenciától, a radartól, illetve nem utolsó sorban a repülőgép nagyságától, annak a méretétől, a visszaverő felülettől. Ennek megfelelően lehet körülbelül prognosztizálni minden egyes radar vonatkozásában azt, hogy hol és mikor képes felderíteni különböző típusú repülőeszközöket. Természetesen egy ekkora méretű AN-2-es típusú repülőgép felderítése még kis magasságon is jóval egyszerűbb feladat, ugyanis ez a most hétfői eset vonatkozásában is már jóval a magyar határon kívül ennek a légijárműnek a felderítése megtörtént. Tekintve, mivel ez először nem felénk Magyarország légtér irányába repült, ezért a szolgálat ezt csak nyomon követte, és később, amikor magyar határ fele vette az irányt, akkor felvettük a kapcsolatot a román légvédelmért felelős kollégákkal, tisztázandó, hogy van esetleg információk erről a légijárműről.
Akkor ezek szerint az csak városi legenda, hogy van egy olyan magasság, amely alatt tulajdonképpen észrevétlenül lehet repülni. Persze mondjuk, ha egy repülőgép 3,5 méter magasan halad a föld felszíne fölött, ami mondjuk lehetetlen, akkor valószínűleg a radarok nem látják, de mondjuk ez a 10-20 méteres magasság, ez gyakorlatilag még ugyanúgy belátható és látható a radarokon, mint akár az 1000 méter?
Kisugárzott áramlásos energia mindenről, ami a levegőben van, visszaverődik, és az információ visszakerül radarok monitorjára, és ott megjelenik. Onnantól kezdve, hogy ez a sorozat már összeáll, a kollégáim ellenőrzik ennek az útvonalát, és keresik, hogy mi zajlik mögötte. A jelenlegi szabályozók alapján a Magyarország légi határainak az átlépéséhez két oldalú rádiókapcsolatra és repülési tervre van szükség. Az egyike sem állt fönn, úgyhogy innentől kezdve a szolgálatunk itt is kiemelt figyelemmel kezelte ennek a légijárműnek a mozgását. Ebben az esetben is egy nagyon széles körű adatgyűjtés kezdődik meg, hogyha eltérés van. Tisztázzuk a szomszéd országokkal, ahonnét jön a légijármű, hogy van-e valami információjuk róla, van-e tervezett útvonal. Ugyanezt megtesszük a polgár légiforgalmi irányítással is. Folyamatosan figyeljük a repülőgépnek a mozgás paramétereit, mi lehet a célja, esetlegesen bajban van-e, vagy a pilóta egyszerűen csak elfelejtett bejelentkezni. Hétfőn azt figyelték meg a kollégáim, hogy a légijármű folyamatosan csökkentette a magasságát, és ebből, illetve abból a pontból, ahol utoljára detektáltunk radarjelet, adtuk meg a további lehetséges felbukkanási helyeit, ami szerencsésen be is fejeződött, ugyanis ott Kálosemlén környékén a rendőrkollégák megtalálták a magára hagyott légijárművet.
A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint az érvényben lévő szabályoknak megfelelően nem volt indokolt a vadászrepülőgépek felszállása. Miért?
Ez a légijármű olyan mélységben nem sértett szabályt, ami indokolta volna a Gripenek felszállítását. Hozzáteszem azt is, hogy maga a rendszer pusztán elővigyázatosságból magasabb készfeléti fokozatot rendelt el a Gripeneknek Kecskeméten, ez ebbe az esetben is megtörtént. A konkrét felszállását viszont az, hogy maga a radarjel eltűnt, illetve a repülőt megtalálták, mert nem indokolta azt, hogy a Gripeneket riasszák erre a légijárműre. Megítélésünk szerint Magyarország légterének az ellenőrzése az jó közegben van. Kollégáim folyamatosan a 24 órájában figyelik a légteret, különböző típusú radarokat használva, és ez kiegészítve a polgári radarok információival is, és ebbe az információs térbe minden egyes dologra reagálunk.